tonna ellátmánnyal útnak indult a nemzetközi űrállomásra az orosz Progress. A teherűrhajó a többi között 700 kg üzemanyagot és több száz liter ivóvizet, valamint új űrruhát és a kísérletekhez szükséges eszközöket visz a föld körül keringő bázisra. Ma van a Szellemi Tulajdon Világnapja. Az ENSZ 2000-ben döntött arról, hogy április 26-át a műszaki alkotók és művészek munkásságának, valamint eredményeik védelmének szenteli. A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, arrafelé elszórtan futó záporok is kialakulhatnak, sokfelé megerősödik északon, valamint a hegyekben viharossá fokozódik a szél. Délután általában 16-21, este 2-12 fok várható.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Badacsony a fővárosban jubileumi kóstoló és nemzetközi borvidéki együttműködés.
Mindenki 5 bort nevezhet, vakon kóstoljuk egymás borait, badacsonyi borászok, és hogy esetleg valakinek nem fér bele egy bor, akkor az ott az 5., ami még megmérettetik, és így a rendezvényre 4 bort lehet hozni. De ez a 4 bor, ez ellenőrzött, előkóstolt bor, hogy itt a nagy közönségnek, a kóstolóknak csak a badacsony legjavát, a legkiválóbb borokat tudjuk megmutatni.
Újra tervezésből született vállalkozás, egy cukrászda története Badacsonyban.
Hát a cukrászat az a férjemen keresztül úgy jött, hogy szerintem egy 6-7 éve egyik reggel felkelt, hogy akkor ő beiratkozna egy cukrászképzésre, úgyhogy életében szerintem egyetlen egy saját születésnapi tortámon kívül semmit nem készített.
Káposztás tészta újraértelmezve, klasszikus fogás ázsiai hangolással.
Egy olasz tésztával jöttem, klasszikus dupla nullás, illetve durumlisztből készült olasz gyúrt tésztával, viszont a többi kiegészítőrem, tehát akár a töltelék, ami egy mizós karamellizált káposzta volt, akár a marinált káposztám, ami egy tamarindos szezám olajos marinált káposzta, illetve megemlíthetem a zsüt is, ami pedig egy umeboshi szilvás zsű volt.
6,5 év Brazíliában, ízek, élmények egy család történetében.
Ami a legérdekesebb volt, a rája. Úgy árulták a piacon megtisztítva, olyan volt, mint egy oldalszalon, nagyon nagy darabokban. Volt egy kis halacska, és mint a karthalnak egy hosszú tű volt az orra, egyén azt úgy hívták, hogy tücske. Ez egy nagyon kellemes hal volt, és Fortalezában, a tengerparton nagyon sok languszta volt, de az nagyon drága volt.
Korkóstoló.
Egy estére ismét a fővárosba költözött a badacsonyi borvidék. Az április 11-én megrendezett kóstolón több mint 40 pincészet mutatta be borait a New York palotában. A rendezvény különlegessége, hogy idén a világhírű osztrák Wachau borvidék volt a díszvendég, 10 pincészettel képviseltetve magát. A találkozás túlmutat a kóstolón. Badacsony Tomaj és Weissenkirchen testvérvárosi megállapodást is kötött. Ezzel új szakmai együttműködés alapjait teremtették meg. Bajda Klára helyszíni riportját hallják.
Váli Péter, a Badacsony New Yorkban egyik főszervezője, 15 éve indult a rendezvény. Hogy fogadták akkor a badacsonyi borászok? Voltak szkeptikusok, akik időközben lelkes kiállítókká váltak?
Persze, természetesen, hát mi mindent kezdett nehéz. Kardos Gábor, Labos a Benciek, Szeremlei, Laci és Istvándi Gergő. Így mi öten találtuk ki ezt a kis rendezvényt, és a Badacsony Turisztika Egyesület ezt felkarolta segítségünkre, lett, és azóta ők a szervezői, és én azt gondolom, hogy egyre jobb a rendezvény, egyre többen látogatnak. De első évben csak 20 kiállító volt, most már 52. Kezdetben pár száz ember jött el, most 6-700 ember.
Hogy választják ki, hogy milyen borok kerülnek terítékre?
Mindenki 5 bort nevezhet. Vakon kóstoljuk egymás borait, badacsonyi borászok, és hogy esetleg valakinek nem fér bele egy bor, akkor az ott az 5., ami még megmérettetik, és így a rendezvényre 4 bort lehet hozni. De ez a 4 bor, ez ellenőrzött, előkóstolt bor, hogy itt a nagy közönségnek, a kóstolóknak csak a badacsony legjavát, a legkiválóbb borokat tudjuk megmutatni.
És most itt vannak már a Székesfehérvár képviselői.
Én azt gondolom, hogy ez egy világra szóló megállapodás. A bor marketingben azt gondolom, hogy ez egy igazán példamutató dolog, és most ez a kicsit zord világban megmutatja két ország, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Hasonló adottságokkal rendelkező borvidék, mint Vakóval a Duna közelsége, Badacsonyal a Balaton közelsége, testvérvárosi megállapodásokat, és ki tudjuk cserélni, mint borászati tudásban, mint turizmusban azokat a megszerzett ismereteket, amik a két fél számára a jövőben elképesztő segítséget fog nyújtani a fejlődésben.
Nekik melyik badacsonyi bor ízlik a leginkább?
Badacsonyi kéknyelő a Magyar Értéktárnak a tagja lett, és kiemelik az osztrák borászok, hogy fantasztikus adottságai vannak a kéknyelőnek, és hát természetesen a budai zöld, ami egy másik gyönyörű magyar fajta, attól is el voltak ájulva.
Hartai Béla badacsony polgármestere. Mit jelent a településnek ez a most aláírt testőrvárosi megállapodás?
Ez nekünk egy óriási nagy előrelépés, hiszen a tradícióinkat akarjuk kiterjeszteni. Magyarországon mindenki tudja, ismeri Badacsonynak a nevét, hírnevét, ki tudjuk cserélni egymás gondolatait, tapasztalatait, ahhoz, hogy jobbá tegyük Badacsonynak a bortermelését, a turisztikai desztinációt.
Önök is jártak a Vakói borvidéken. Mi az, ami nagyon megtetszett, és szeretné meghonosítani majd Badacsonyban?
Az egyik a tradíció, másik az összefogás. Tehát olyan kiemelkedő összefogás van a borászok között, ami szinte kilövi őket, mindenki támogatja a másikat. A hagyományokra építik fel, szépen adják tovább a tudást.
Németi Sándor a Badacsony New Yorkban mesterkurzus egyik előadója. A Vahó és a badacsonyi borokat kóstolhatjuk. Milyen borokat válogatott?
A mesterkurzust Csizmadi Andrással tartottuk közösen, a tanár úr a badacsonyi borokat mutatta be, én pedig a vahai borokat. Fontos szempont volt számomra, hogy a kis pincészetektől kezdve a világhírű pincészetekig, mint a Jamek, vagy ami a osztrák modern borkészítésnek a éllovasa, hogy ezek képviseljék magukat ezen a borkostolon. Úgyhogy 5 bort mutattam be, 3 rajnai rizlinget, és 2 zöld veltelinit, Grüner Veltliner, ami egyébként Wachau leghíresebb fajtája. Mindegyik bor az Achleitendüllőnek a termése. Achleitendüllő Wachau és egyben Ausztria egyik legismertebb, legjobb dőléje, ami elképesztő borokat tud adni. A Schneeweiss pincészet, Sebastian Braun pincészet, Zotl, Wachselbaum és Jamek pincészetnek a borait mutattam be a mesterkurzuson. Ezekhez a borokhoz pedig Wolf András készítette az ételeket.
A magyar borok között szerepelt a kéknyelű szürkebarát és az olasz Riesling.
Badacsony erre a 3 szőlőfajtára helyezi a hangsúlyt. Nagyon fontos a mai világban, hogy rövid üzenet, érthető üzenet, és ezért volt fontos, hogy ne több szőlőfajtát, hanem koncentráltan a borvidék arcát mutassuk meg.
Rajnai Riesling Badacsonyban is megtalálható. Mi a legnagyobb különbség a két Riesling között?
Teljesen más területről érkeznek. A Rajnai Riesling, főleg az Achleitner Rieslingről hihetetlen, és smaragd, ugye a smaragd az a vakai boroknak a csúcs kategória. Elképesztő koncentráltságot mutatnak, és nagyon egységes képet, hiszen nagyon precízen le van írva, hogy hogyan készülhetnek ezek a borok, milyen alkoholtartalommal kell, hogy rendelkezzenek, milyen mustfokkal és fa hatása nélkül. Nem szabad, hogy érezzük sem illatában, sem pedig ízében a fát. A borászatok egyébként egy egységes képet mutatnak, de mindegyik borászatnak a kézjegye felismerhető a borban. Hogyha csak egy nevet említhetek, Rudi Pichler, akinek a családja közel 400 éve készít borokat, nagyon komoly hagyománnyal rendelkeznek ezek a pincészetnek. Ez a tudás generációról generációra szállt. Hihetetlenül kiismerték a dűlőket, a szőlőfajtákat, és ez nem egyedi eset, hiszen nagyon sok pincészet van, aki több száz éve készít borokat.
Egy bezárt postaépületből új találkozási pont született Badacsonyban, amikor két pályát váltó fiatal a vendéglátás mellett döntött. Hájos Bálint hivatalos sportolói háttérrel és gazdasági tanulmányokkal érkezett a cukrászatba, Szalma Lili pedig nagyvállalati közegből hozta a szervezési és vizuális tapasztalatát. Nem sokkal a Covid-járvány kezdete előtt vágtak bele, így az indulást végig kísérte a bizonytalanság és az állandó újratervezés. Olyan helyet próbálnak működtetni, amely nem csak nyáron, hanem a csendesebb hónapokban is életben marad. A történetük döntésekről, kockázatokról és alkalmazkodásról szól. Most erről az útról beszélgetett Kovács Nagy Áron Szalma Lilivel, a Latén társalapítójával.
egy bezárt postahelyén indultak. Mennyire volt ez egy ilyen szimbolikus újrakezdés az önök számára?
Ez 6 évvel ezelőtt volt, pont amikor a Covid indult, úgyhogy nehéz szétválasztani a kettőt egymástól. Alapvetően ez egy nagyon ikonikus és gyönyörű épület volt, úgyhogy már így fél siker volt az, hogy ott csinálhatunk valami korábbitól más profilú vendéglátóhelyet. Alapvetően az volt a kiindulás, hogy ami szép az épületben, akár kívül, akár belül azt így tartsuk meg, úgyhogy az egész belső dizájn meg hangulatot ehhez igazítottuk, és ezt azóta is elég sokan méltatják, hogy nem egy klasszikus cukrászdai hangulata van a helynek, hanem így érződik az, hogy a térséghez hű, meg az épülethez, meg annak a hagyományaihoz hű dolgot sikerült létrehozni, megpróbáljuk azóta is így ezt szerint működtetni.
Alapvetően az új hullámos fogalom jut elsőre eszembe a helyről konkrétan. Honnan jött ez a mozgalmi irányzat?
Ugye ennek az egyik lába a specialty kávé, aminek már akkor a világkora volt, tehát hogy a nagyvárosokban, meg főleg Budapesten már szinte egymást érték ezek a helyek, de így a Balaton tekintetében mindig azt láttuk, hogy egy-kettő hely érhető el, hogyha így a tó egészét nézed, de hát az még mindig nagyon kevés volt akkor is, úgyhogy erre szeretünk volna egy rácsatlakozni, meg mint fogyasztóként, mivel ezt preferáltuk, ezért azt gondoltuk, hogy akkor erre a vonalra építünk mi is, és a másik meg ugye a desszert, meg a péksütemény, ahol érvényesül ez az új hullámos koncepció. Ott meg nagyon sokat merítettünk így a francia új hullámos vonalból, de hogy azt próbáltuk, hogy egyébként meg a magyar klasszikusokat, meg azokat a hagyományos sütiket, meg ízeket, amiket tudjuk, hogy mi is, meg a szüleink, tehát hogy az idősebb korosztály is felismert és komfortos, hogy nekik is mondjanak valamit, úgyhogy ezt a kettőt ötvöztük, meg ötvözzük azóta is, így ér össze az új hullám, meg a hagyományos desszertkínálat.
És ha már megemlítette, hogy hogyan ér ez a kettő össze, konkrétumokban hogyan kell elképzelni azt, hogy a kettő ötvözve lehet?
Alapvetően nem újra gondolunk mi egy desszertet sem, hanem azt valljuk, meg arra szeretnénk kihegyezni a fókuszt, hogy nagyon jó sütijeink vannak, nagyon jók hagyományos receptek, csak kicsit azt látjuk, hogy az utóbbiben így elfelejtettük ezeket jól elkészíteni. Hogyha mondjuk valaki álljon hozzánk is megkóstolja az Eszterházit, akkor Eszterházi kinézetű és Eszterházi ízű dolgot meg sütit fog kóstolni, amiben mondjuk csak mandula meg dióliszt van, valódi rum, meg a tetején csokoládé is, szóval hogy így ezek nem túl gondolt receptúrák vagy sütemények, csak jól vannak elkészítve és nagyon jó alapanyagokhoz nyúlunk. Nyilván a szakértelem ott van mögötte. Most például a Mignon a legújabb, amit így bevettünk idén tavasszal, és ez is egy ilyen váó élmény volt az embereknek, hogy nem csak a színezék, meg az édes íz, amit mondjuk egy Mignon tud, hanem ott is elő tudott hozni a rumot, a jó citromosságot, vagy a jó csokoládét, és nem gondoltad újra, csak megcsináltad lelkiismeretesen, vagy becsületesen a hagyományos desszerteket, de hogy emellett meg ott van a Paris Brest, vagy a Madeleine, vagy a Financier, szóval ezek meg francia eredetű sütemények.
Azt is tudom önökről, hogy családi vállalkozásként működnek. Honnan jött az ötlet évekkel ezelőtt, hogy belevágjanak ebbe, és kimondottan a Balaton térségében?
Ez a férjem édesanyjának volt a kiinduló ötlete, meg vágya, hogy a térségben valamit családilag lehessen csinálni, úgyhogy igazából mi erre az alapgondolatra építettük föl így az egész koncepciót, és kicsit kibővítettük, és aztán az odaforta ki magát, hogy ma már egy sokkal professzionálisabb, meg jobb rendszert működtetünk, mint akár 5-6 éve, nyilván akkor így mindenki más területről, én marketinges múlt is környezetből, a férjem gazdasági területből, tehát hogy mindenkinek egy teljesen új szféra volt, teljesen új térség, ehhez kellett, hogy így felnőjünk.
Alapvetően mi volt az a fő vonzerő, ami ezekből az azért nagyon más munkájbeli elhelyezkedésekből átvonzott önöket a cukrászat világába?
Hát a cukrászat az a férjemen keresztül úgy jött, hogy szerintem egy 6-7 éve egyik reggel felkelt, hogy akkor ő beiratkozna egy cukrászképzésre, úgyhogy életében szerintem egyetlen egy saját születésnapi tortámon kívül semmit nem készített, úgyhogy ez ilyen nagyon hirtelen dolog volt, de hogy alapvetően meg az, ami az ő sikeréhez kell, az, hogy nagyon precíz, hogy nagyon lelkiismeretes, hogyha valamit így elkezd tanulni, akkor addig nem áll meg, amíg teljes mélységében nem ismeri meg a területet. Az én részem meg alapvetően azt szoktam mondani, hogy minden más, meg a körítés, mert hogy amit így méltatnak is esetünkben sokan, az az, hogy nem csak egy jó sütit szeretnénk bárkinek a kezébe adni, hanem egy komplex élményt, és az, hogy ez azon a helyen van, olyan légkörben, ez igazából a végén összeállva adja ki azt, amit mi vendéglátás címszó alatt igyekszünk egyre jobban csinálni. Úgyhogy szerintem jók ezek a hozott ismeretek meg készségek, csak ezeket így finom hangolni kellett ugye az évek során.
A vendéglátásban a megújulás gyakran a hagyományok újra gondolásából indul, akár egy jól ismert fogás is egészen más arcát mutathatja. A cifrai szakácskurzus nem egyszerű verseny. Több fordulón át követi végig a résztvevő gondolkodását, technológiáját és fejlődését. A legutóbbi forduló középpontjában egy hétköznapi fogás, a káposztás tészta állt. Debreceni Zoltán ezt az alapot ázsiai ízekkel és technikákkal értelmezte újra, megmutatva, hogyan lehet egy ismerős ételből egészen más karakterű fogást készíteni. A Szaletli étterem korporét séfjével Major Eszter Anna beszélgetett.
Van az a már-már picit közhelyes mondat, hogy nem a cél a fontos, hanem az út, szerintem a cifraira kifejezetten. Ez az igaz. Nekem ez ugye már a harmadik cifraim. Abból egy volt, ami félbeszakadt, egyet végigvittem, illetve ezt végig fogom vinni. Folyamatosan én is érzem magamon fordulóról fordulóra, hogy fejlődök. Az előző cifrai legelső fordulónál egy picit szétszort voltam, és akkor a Vonberg Frigyes egy pillanatra mellém állt, megfogta a vállamat, mondta, hogy lépjek hátra kettőt, és velem egy síkon pont a Garai Ádám dolgozott, aki ugye az előző fordulót meg is nyerte. Nézem meg az ő pályáját, és nézem meg az enyém. Mert onnantól kezdve mennyire figyeltem arra, hogy rend legyen meg szervezettség, az az első fordulóhoz képest égés föl, tehát hogy sok téren lehet fejlődni.
Ez a folyamatos tanulás, ez talán azért az egész hivatásukra is jellemző.
Igen, ez a szakma, ez ilyen. Egyrészt nagyon gyorsan fejlődik, másrészt annyira sokrétű, ugye elég csak abba belegondolni, hogy hány különböző ország van, hány különböző ízvilág, életünk végéig tudunk fejlődni, tanulni. Szerintem pont ez a szép benne. Tehát nekem ez a kreatív, meg ez a művészi oldal, ez kimondottan inspiráló, és ez egy nagyon erős motiváló erő.
Önnek mi az ízvilága? Van olyan íz, amit akár gyerekkora miatt, akár bármilyen tapasztalás miatt, emlék miatt mondjuk folyton keres vagy kutat?
Nem gyerekkorhoz köthető, de ugye sok mindent megjártam. Többnyire ugye a magasabb kategóriájú éttermekben voltam, és mindig ezt a fine bistros, fine diningos vonalat követtem, de valahogy ami közelebb áll a szívemhez, az az ázsiai konyha. Van olyan, hogy bármit megadnék egy jó főlevesért vagy egy jó ramenért, azok az ízek, amik az ázsiai ételekben vannak, azok annyira komplexek, hogy nagyon szeretem őket, és igyekszek én is folyamatosan beépíteni őket, akár az éttermi világban, akár pedig a versenyek folyamán.
Most is, hogyha jól hallottam, akkor a főételében ott volt.
Igen, abszolút. A főételem az egy kimondottan fúziós étel volt, mert ugye alapvetően a tészta tekintetében egy olasz tésztával jöttem. Klasszikus, dupla nullás, illetve durumlisztből készült olasz gyúrt tésztával, viszont a többi kiegészítőrem, tehát akár a töltelék, ami egy mizós karamellizált káposzta volt, akár a marinált káposztám, ami egy tamarindos szezám olajos marinált káposzta, illetve megemlíthetem a zsüt is, ami pedig egy umeboshi szilvás zsű volt.
Volt-e, vagy van-e olyan feladat a kurzus során, ami kimozdította önt a megszokott konyhai gondolkodásból?
Szerintem nem titkolt célja valószínűleg a szervezőknek, hogy a legtöbb versenyfeladat az ilyen legyen, hogy amennyire lehet kimozdítsa a versenyzőket a komfortzónából. Például nekem ilyen lesz a következő fordulóban, majd a tartatin jellegű hagyma tart, ami ugye nem desszert, hanem sós formában kell elképzelni, de már most vannak rá ötleteim, illetve majd közben még úgy is formálódik.
Azt figyeltem, miközben főztek bent, hogy nagyon koncentrált munka folyik, nagyon nagy alázattal. Mi minden kell egyébként a hivatásához?
Óriási nagy alázat kell ehhez a szakmához, nagyon nagy szakmaszeretet, nem is szakmának mondanám, tehát ez egy hivatás. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért lettem szakács, ez nekem körülbelül 8 évesen jött egy ilyen hirtelen villanás folyamán, viszont onnantól kezdve, hogy én ezt eldöntöttem, én tudtam, hogy mit akarok, és onnantól folyamatosan, céltudatosan haladtam előre, mind a szakmai fejlődésben, mind pedig a ranglétrán, és ez tart a mai napig.
Tudom, hogy ilyenkor nagyon koncentrált munka folyik, de adott esetben a végén vagy közben egy-egy versenyző tud-e a többi versenyző ételkarakterisztikáiból, ötleteiből tanulni?
Abszolút arra törekszek, hogy azért így oda-oda tudjak nézni, hogyha látok esetleg olyat, ami inspirál vagy tetszik, akkor azt utána meg is szoktam beszélni a versenytársakkal, van erre is lehetőség.
Zoltán, hogyan látja, hogy ugye szokták mondani, hogy egy rohanó világban élünk, annak minden következményével, előnyével és hátrányával együtt, hogy a gasztronómiának a szentsége vagy rituáléja mennyire van helyén napjainkban, és merre fele tartunk esetleg ezen az úton?
Én azt gondolom, hogy jelenleg egy elég erőteljes átrendeződés van a gasztronómiában. A Covid előtti időkben szerintem a virágkorát élték a fine dining éttermek, viszont most én azt látom, hogy pont ezek a helyek egy picit ilyen leszállóákban vannak, és az emberek egyrészt a jó árértékarányt keresik, másrészt az olyan helyeket, amiknek lelke van, és amik nem csak ételt adnak, hanem adnak hozzá egy kis pluszt is.
És ha már ízek újraértelmezése, van, amikor nem egy recept, hanem egy egész ország nyit új világot az ember előtt. Egy szakmai kiküldetés 6,5 évre Brazíliába vitte dr. Szatmári Lászlót és családját, ahol édesvízi hallgazdaságok létrehozásán dolgozott. Az ország különböző régióiban éltek, miközben a gyerekek ott jártak iskolába. Egészen más ízvilág vette őket körül, trópusi alapanyagok, szokatlan fogások és meglepően gazdag fagylalt kínálat. Dr. Szatmári László mindenről Hozsd Erikának mesélt.
A legnagyobb meglepetés a rengeteg rizs, meg a rengeteg bab. Ez volt a két alapétel. Van a közepes méretű bab, ezt főzelék állagúra megfőzik, és rizssel keverik, és ezt a köretet úgy hívják, hogy Bayao de Dois, külön parti, van a Black Beans Party, vagyis a fekete bab, ahol fekete színű babot főzelékesre főznek, a sertésnek a bőrös részeivel, és ezt narancsszeletekkel, ragacsos rizssel, és párolt levélzöldségekkel, olyasmi, mint nálunk a spenót, portugálul fejzsoáda, ami viszont csodálattal töltött el bennünket, a grillező éttermek, ahol a töreteket kiválaszthattuk a svéd asztalról, nagyon nagy gazdagság volt. A marhahús különböző részeit pedig hosszú nyársakon hozták a pincére, amire rámutattunk, azt levágták azt a darabot, visszatették a faszénre, úgyhogy mindig a sültebb részeket vágták le.
Hogyan készítették el a csirkét? Azt is ugyanúgy grillezték?
Volt egy, ők úgy mondják, hogy fazékba készült csirke, paneláda, a panela a fazék, ahol egy ilyen zaftos párolt csirkehúst lehetett készíteni, de elsősorban sütötték, illetve volt egy olyan módszer, hogy azt is kirántották, és mellé panírozott banánt, ananászt és mangót adtak. A gerincénél vágták ketté, két oldalra kinyitották a csirkét, úgyhogy a hasa volt fölül, és azt rakták rá a faszénparázsnak a rostéjára, és úgy sütötték meg. Nagyon szerettük.
Két évig éltek a tengerpart mellett. Milyen halakat, tengergyümölcseit kóstoltak?
Ami a legérdekesebb volt, a rája. Úgy árulták a halpiacon megtisztítva, olyan volt, mint egy oldalszalonna, ilyen nagy darabokban. Volt egy kis halacska, és mint a karthalnak egy hosszú tű volt az orra, egy ilyen, azt úgy hívták, hogy tücske. Ez egy nagyon kellemes hal volt, és Fortalezában, a tengerparton nagyon sok languszta volt, de az nagyon drága volt. De volt még egy édesvízű rák, a pitú. A pitúnak az volt a előnye, hogy a rák ollóját is lehetett fogyasztani, meg a potrohát is. Édesvízi halpiacokon tudtuk beszerezni, és rengeteg polipot, úgy, ahogy kijött a tengerből.
Polipot hogy készítik el? Megsütik?
Megsütik. Kicsit megpárolják, és megsütik. Polipot én nagyon megszerettem ott.
Mennyire népszerű Brazíliában az édesség? Miket fogyasztanak?
Nagyon népszerű az édesség. Nárból készül a cukor, és szinte minden utcasarkon van egy olyan árusító hely, ahol összepréselik a cukornádat, kijön a leve, és azt isszák. Nagyon édes. Rengeteg fagylaltot lehet kapni. Volt Amazoniában, Manausban egy fagyizó, 99 fagyit árultak.
És mennyire népszerű a kókusz?
Zöld kókusznak a vizét isszák, leveszik a kókuszpálmáról a kókuszt, a tetejét együttesen levágja, és úgy isszuk a levét. Nagyon különleges, nagyon üdítő, nagyon szerettük, de az érett kókuszt már a konyhaművészet használja. Például a rákot, ha főzik, kókusztejbe főzik, és van a tapióka nevű édesség, ami mandióka gyökérnek, a szárítottnak a pudingja, azt is kókuszreszelékkel együtt kínálják. Amit nagyon isznak köznép, meg a melósok, a cukornád pálinka. A lájmot, a zöld citromot negyedbe vágják, és tesznek rá egy kanál kristálycukrot, nagyon gyakran barna cukrot, és azt egy kis fa mozsárral teljesen összetörik, hogy a citrom héjában lévő aromaanyag átkerüljön a cukorba. Akkor tesz rá jégpelyhet, majd pedig nyakon önti nádpálinkával, ez így együtt a kájpirinja.
Száz halombattán a battai napokon részt vesz a hal főző versenyen. Mit készít?
Mindig arra figyeltem, hogy ne egy hagyományos halászlé legyen, hanem mindig valami különleges halászlé. Volt korhely halászlé, amit savanyú káposztával készítettem. Volt olyan halászlé, amiben kecsegítettem, szegedi jellegű halászlé, és aztán csináltam batyus halászlét, a halászlé alapba, belefőztem tésztából készült gombócukat, amiben hal belsőséget pirítottam hagymával, és a végén úgy belefőztem.
És milyen eredménye?
Egyszer lettem első, egyszer második. Egyszer meg birkapörköltel lettem első, Szent László búcsúban, ott pedig halat füstöltem, és nyáson sütöttem faszénen. Kalifornia paprika, hagyma, szalonna, hal, egymást váltva, avval is első lettem.
Ennyi volt mára, ami a fülön át a gyomorra tartozik. Köszönjük a figyelmüket, Kuming Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre. Sőt, 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 899 forint. A 125 g-os rukkola csomagja Lidl Plus-szal pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók és Szakcsi Rádió ajánlásával április 30-án a Doknágyi Ernő Zenei Központ nagy terme a jazz fellegvárává válik. Ünnepeljen velünk a Szakcsi Rádió második születésnapján. A színpadon a műfaj hazai kiválóságai, a Binder Károly Borbély Mihály duó, a Contempo, a Lukács Márton trió és a Halper Quintet. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon.
Reklámot hallottak.